Igyekeztem már köszönni mindenkinek, ha valaki kimaradt véletlenül, akkor azt bepótolom majd a szünetben, déli szünetben. Bár az egyházterület titkáraként jöttem így látogatni, ugye minden gyülekezetet igyekszünk a tisztviselők végig látogatni, és épp beszéltük András testvére, hogy ha dupla ennyi szombat lenne, az se lenne elég, hiszen mindannyiunknak van saját gyülekezetünk is, meg még vannak konferenciák, meg stb. Tehát ez az 53 szombat, ez úgy sokszor nem elegendő. Én ugyanakkor ma nem a titkári résszel szeretnék foglalkozni délelőtt, hanem kaptam egy témát tőletek, vagy hát Hites Gáboron keresztül, mégpedig Isten házával, Szent Sátor, berendezés, stb. Áldozati rendszer, tehát ilyen témába. Nem tudom, hogy ez mindenkit érdekel, vagy csak néhányan felvetették, és akkor most ez lesz. Majd meglátom, ha elalusztok rajta, akkor majd váltok, vagy valamit csinálok. De az elején hadd kérdezzelek benneteket, különösen a gyerekeket szeretném kérdezni, mert látom, hogy vagytok néhányan gyerekek, meg néhányan ki is mentek, hogy gondolkodtatok már azon, hogyha lenne egy saját házatok? Ki az, aki gondolkodik, hogy hú, de jó lenne egy saját házam? Hú, nagyobb gyerekek is gondolkodtak ezen. Hol lenne ez a ház? Hol szeretnétek ezt a házat? A nagyobb gyerekek is mondják, hogy valaki a tengerparton szeretné. Szeretné valaki még a tengerparton? Nem. Melyik országba szeretnétek? Hol szeretnétek? Japánba szeretné. Na. Ott van tenger, sőt óceán, ott tényleg aztán van minden. Milyen házat szeretnétek? Nagy házat, vagy kicsi házat? Hány szobás házat szeretnétek? Ki az, aki sok-sok szobát szeretne a házba? Ki az, aki csak egyet? Van, aki csak egyetlen egy szobából álljon a ház. Tehát semmi. Csak egy ilyen szoba. Hát én azt hiszem, azért úgy vagyunk, hogy azért szobák kellenek, és hát én amikor gyerekekkel szoktam ilyenről beszélgetni, akkor el szokták mondani, hogy igen, ők elképzelik, hogy lenne egy szoba külön a játékoknak, a lányoknak, külön a babáknak, külön a nem tudom én minek, lenne külön egy konyha, főleg a háziasszonyok szerintem örülnének, ha csak egy egész szobányi, egy akkora konyha lenne, hatalmas konyhapult, mindenféle dolgok beférnének, egyik helyen a cukrászos dolgok, a másik helyen mindennek lenne helye. Nem? Nem örülnétek, háziasszonyok? Egy ilyen hiper-szuper konyhátok lenne? Nem. Férfiaknak nem egy kis garázs, meg egy kis szerelőszoba, hanem na hát a hobbitoknak külön egy szoba, nem? Egy olyan garázs lenne, hogy mi lenne? Fiúk, mi lenne a garázsban? Hát jó, hogy nem autó, hát az már ideje múlt, drónok lennének, olyan drónok, amiben majd beülünk, és úgy megyünk, úgy szállít minket, hát ma már, hát az autó már, az már kimegy a divatból, már mai korban, nem? Egy ilyen ház. Szeretnétek ilyen házat? Minden van. Nem? Jó az, ahol vagytok. Hát jó. Hát van a... Hogy?
Medence még nincsen.
Ja, és még... Nem medence, úszoda szoba. Egy olyan szoba, ami mint egy úszoda, tehát nem függ attól, hogy most kin esik, vagy meleg van, vagy stb. Ez benti medence, mint egy úszoda. Hát természetes. Na, hát ha Istennek kéne házat építenetek, az milyen lenne? Isten házába kéne mondjuk konyha. Konyha. Kell konyha.
Az mindenhova kell.
Az mindenhova kell. Aha. Akkor játszószoba kell-e?
Kell.
Kell? Isten házában nem kell. Isten nem játszik, vagy igen? Na, hát ezt fogjuk ma megnézni, hogy Isten milyen házat mutatott meg, hogy neki milyen háza van. Egyébként hadd mondjam el, ugye mi mindig az ilyen berendezésre gondolunk, hogy mi lesz ott, meg hogyan lesz ott, meg mik lesznek ott, és ha megnézzük, sokszor nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ki lakik abba a házba, ki van ott abba a házba, és ezt javaslom minden kicsinek és nagynak is elgondolni, hogy ne azt nézzük, hogy most mennyi játék van, hanem hogy ott van az, akit szeretünk. Mert az Isten házában ez a lényeg. Ha megnézzük ugye a Bibliát, látjuk azt, hogy Isten eredetileg nem egy házat tervezett az embernek, hanem ha kinyitjátok a Biblia legelső lapjait, azt látjátok, ott is van egy hely, tehát van a föld, de a földön belül is van egy hely, amit Isten kijelölt az embernek, hogy ez egy olyan hely lesz, ahol különösképpen találkozni szeretnék veled. Ahol ott, tehát az egész föld a tiétek, népesítsétek be az egészet, de van azon belül egy hely, a találkozásnak a hely, ez egy kert volt. Nem egy ház, hanem egy kert. Az Édennek a kertje. Bűneset után elszakadtunk ebből a kertből. Nagyon sokáig nem volt olyan konkrét hely, ahol Isten találkozott volna az emberekkel, hanem azt olvassuk, Ábrahám, Izsák, Jákob, pátriárkák, ahogy vándoroltak, építettek egy oltárt, és lényegében annak az oltárnak a helye volt az a helyszín, ahol Isten és az ember találkozott. Aztán jön Mózes, kivonulás, a puszta, és ott jön be az, hogy hát akkor kell Istennek egy sátor. Nem csak a népnek legyen sátora, nem csak a 12 törzsnek legyen sátora, hanem Istennek is legyen egy sátora. Hadd kezdjem az egész, ugye Mózes 4. könyve leírja, hogy hogyan sátoroztak. Szerintem ez is nagyon jól kifejezi azt, hogy Istennek hol a helye, úgymond, az ember életében. Nagyon nagy a téma, úgyhogy én most csak ilyen mozaikokat fogok fölvillantani. Aztán délután, ahogy említettem, nem sietek el, tehát beszélgethetünk akár erről a témáról, ennek a lelki vonatkozásaiból még akár részleteiben, ha van valakinek kérdése, vagy valakit érdekel. Ugye, ha megnézzük, ott leírja Mózes könyve, és itt a kép jól ábrázolja, hogy az Istennek a sátor az hol helyezkedik el, nem valahol szérül, valahol kint, hanem az van középen. És ugye a különböző törzsek, ez is meg van határozva, hogy melyik törzs, hol legyen. Mindennek helye volt. Tehát nem úgy volt, hogy hát én jó barátja vagyok a Simonnak, én mellette szeretnék sátorozni. Igaz, hogy én mondjuk Júda törzséből származom, vagy Izsakhárból, de hát én szeretnék mellette. És azt olvassuk, hogy ilyen nincsen. Nem volt. Te Izsakhár törzséből származol, akkor te az Izsakhár törzse területén kell, hogy legyen. Nem választhattad meg, hogy hát én az északi oldalon szeretném a sátramat fölhúzni, vagy a déli oldalon, vagy melyik. Ilyen nem volt. Azt olvassuk, Isten meghatározta, hogy melyik hol legyen. Egyébként itt látható egy ilyen sematikus ábra. Ugye a keleti oldal az a fal felüli rész, és ha megnézitek, ugye el vannak osztva a törzsek, melyik törzs volt úgymond a bejárattal szemben, ha megnézitek. Hát a léviták voltak legközelebb, és azon belül ugye a papok, de melyik törzs a 12? Júda törzse. Egyébként szerintem, és itt jönnek a részletek, a finomságok, ha valakit annyira érdekel, bele lehet menni. Ugye Júda törzse. Miért pont Júda? Hát ő a negyedik gyerek. Hát lehetett volna ezt másképp is elosztani. Miért nem Ruben? Ugye ő volt az első szülött. Miért nem? De Júda. Ki származik Júdából? A messiás. Ugye? És kin keresztül van nekünk bemenetelünk az atyához. Tehát ezek a párhuzamok, amik az új szövetségben aztán összeérnek és értelmet kapnak. Tehát azért mondom, ilyen, még ebben is ott van, Isten elrejti a szimbólumokban, az elhelyezkedésben is az üdvösségnek a tervét. Az üdv tervet így akarta megtanítani, belénk plántálni, beléjük plántálni. Ugye ő nekik nem volt még leírt Bibliájuk, de az, hogy helyezkedjenek el, legyenek, ebben is ott volt az Istennek az üdv terve. Ha elmentek Izraelbe, Eilátra, Eilattól kb. 25-30 kilométerre van az a puszta, ahol Isten népe nagyon sokat vándorolt, Párán pusztájának hívják, és ott elkészítették, ez egy az egyes makettje, vagy modellje, a Szent Sátornak. Tehát ott el lehet menni, meg lehet nézni, azokat a méretarányokat készítették el, ahogy kinézett, vagy hát a Biblia szerint amekkora volt, ahány oszlop, ahány, jó, hát nem arany, tehát az alapanyagok mások, de úgy nagyjából, ahogy le van festve, milyen színű vásznat, stb. Használtak. Tehát így készítették el. Ugye mi az egésznek a funkciója, miért kellett ez a hajlék? Nem azért, hogy abban lakik az Isten, és ez nagyon fontos, mert ugye sokan ma úgy gondolkodnak az Istenről, hogy hát van a templom, itt lakik az Isten, itt kint lehet beszélgetni, kint már nincs az Isten, itt benn itt van. Tehát ugye ez a gondolkodás, itt az Isten van, kilépünk, na most már lehet bármit mondani, most már lehet, mintha az Isten, de nem, ez egy téves gondolkodás, ez a pogányok gondolkodás, hogy Isten becsukjuk, ünnepkor bemegyünk, meg Isten tiszteletre bemegyünk, amikor jövünk az istenséghez, vagy az istenekhez, ugye a pogányságba, de amúgy az életünk az a miénk, úgy élünk, ahogy akarunk, nem. Mi azt mondjuk, hogy ez nem így van, Isten közöttünk van, ez az ő közöttünk lakozásának a helyszíne, nem a fizikális helyszíne, hiszen Isten mindenhol van, őt nem lehet bezárni. Nem lehet azt mondani, hogy Isten csak ebben a sátorban volt. Ott volt Mózes sátrába is, ott volt Áron sátrába is, mindenhol az Isten, mindenhol ott van. Mi házainkban is ott kéne, hogy legyen, nem? A konyhánkban is. A játszószobánkban is. A hobbiszobánkban is. A nappalinkban is, a tévé, ahol, meg a többi dolgok, ahol van. Az egész életünket be akarja tölteni. Nem csak a szombaton szeretné, ha eljönnél, és akkor utána becsukjuk az ajtót, az imaház be van csukva, akkor most már szabadok vagyunk az Istentől. Ilyen nincsen. A hívő ember nem így gondolkodik, hanem ennek a háznak ugye ez a rendeltetése, hogy az Istennek a megjelenését a köztünk lévő Isten szimbolizálja és mutatja be. Ugye ezt nem Mózes gondolta ki, nem a népet összehívta, vagy a bölcs embereket, hogy na akkor hát gondolkodjunk azon, hogy milyen legyen. Valakit leültetünk egy tervezőasztalhoz, és akkor majd megtervezi, hogy hogyan legyen. Mózes fönt a hegyen megkapta az utasítást, hogy hogyan és miként nézzen ki ez a sátor, hogyan álljon föl, ugye mindent úgy csináljatok, ahogy megmutattam néked, annak a formáját, az edények formáját, mindent. Tehát ez nem egy emberi kitaláció. Miért? De miért? Mert mit mutat be az itt folyó cselekmény? Szintén a megváltásnak a terve, a megváltásnak a képe. És ebben nincs emberi. A megváltás az teljes mértékben az Istentől jön. És az Istentől. Ebben nekünk milyen részünk van abban, hogy meg vagyunk váltva? Maximum az, hogy elfogadjuk. Ahogy Mózes elfogadta ezt a tervet, a tervrajzot, és megvalósították, az szerint csináltak meg mindent. De igazán ezt nem ő gondolta ki. Nem volt az, hogy hát Mózes, én ezt gondoltam, te is tedd hozzá a tiedet. A megváltáshoz nem kell hozzátenni. Ez így teljes. Így jó, ahogy van. Ezt el kell fogadni, be kell fogadni, magunkévá kell tenni, és hát így kellene élni, ahogy a Jóisten nekünk megmutatja. Ugye mindent így csináljatok. Ha megnézzük, ugye igazán három fő részre lehetne osztani, le van írva, hogy milyen tárgyak voltak. Ha azt vesszük, elég puritán, nem? Tehát azért, ha megnézzük a ti imaházatokat, hát sokkal több tárgy van benne, mint a Szent Sátorban. Sokkal másképp néz ki, mint mondjuk a Szent Sátor. Nem is beszélve arról, hogy mi itt vagyunk bent, nem? Mert a Szent Sátorban kik voltak bent? Hát volt egy helység, ahova évente egyszer mentek csak be. És az is csak a főpap volt. Senki más, csak egy ember mehetett be egy évben egyszer. Hát ez egy tök felesleges helység. Már bocsánat, hogy így mondom, nem? Tehát ha lenne a házunkban egy olyan helyiség, ahova évente egyszer mész be, sőt, lehet, hogy te nem is mész be, csak a, nem tudom, a férjed, vagy csak a gyerek mehet be, hát az olyan elgondolkozó, hát ez olyan felesleges. De nem felesleges. Mert ez nem emberi elgond, nem a mi elgondolásunk szerint, ezek jelképek, ez magába foglal valamit, és elmond valamit, abból, hogy mi folyik értünk, mi az, ami történik értünk az Istennél. Van egy udvarrész, ott van egy oltár, egy hatalmas oltár, a templom, vagy a szentély méreteihez képest, van az épületnek, vagy ennek a sátornak ugye két része, van egy úgynevezett szentély, meg egy szentek szentje rész. Az egész nem egy nagy dolog, ugye a szentély három fala, 48 darab függőleges helyzetű aranyjal burkolt, ezüst alapzatba állított fadeszkából volt összeillesztve. Itt egyébként, ahogy oda megy az ember ez a makettet, tehát igyekeztek ezt megcsinálni tényleg, hogy vannak ezek a fogantyúk, a mindenféle dolgok, szóval elég sok időt el lehet ott tölteni, megnézegetni aprólékosan, hogy tényleg a Biblia szerint hogy nézett ez ki. Ugye három réteggel volt letakarva, tarka gyapjú takaróval, kecskeszőr takaróval, kosbőrrel, és egy, hát úgy mondja a Károli, hogy delfinbőr, de hát a pusztában hol vettek delfint, ugye? Ez egy fordítási érdekesség. A héberben tahás, ez a szó szerepel, amit egyébként a rabbik is kutatnak, hogy milyen állat lehetett, mert nem tudják beazonosítani. Hát ezt fordítják le úgy, hogy hát ez volt ez a delfinbőr, vagy valami más bőr, de nem tudjuk, milyen állat lehetett. Minden esetre egy tarka, tehát nem egy egyszínű volt ez a borítás. Egyébként a színekben a főpap ruhája követi teljesen a szent sátornak a borítását. Tehát ugyanazok a színek jelennek meg a főpap ruháján is. Tehát mondhatni, ha itt most befestenénk piros, tehát bíbor, kék, meg sárga, meg fehér, tehát ilyenre ezt a termet, hogy éreznétek magatokat? Hú, meglepődnénk, ugye? De hát ilyen volt a szent sátor. Tehát ezek, tehát egy színes valami volt, nem egy ilyen egyszínű fehér kész semmi, hanem egy színes, egy megkapó látványa volt. Hát nem beszélve arról, hogy ugye aranyjal volt bevonva a deszkák, tehát az is kifejezett valamit. Ugye bent a használati tárgyak, ezeknek is szimbólum értéke van, a gyertyatartók, ami ugye a hétágú gyertyatartó, szent kenyerek asztala, Isten gondviselése, ugye 12 törzs, 12 színkenyér volt mindig elhelyezve, a füstölőoltár, ugye, ami ott a szentek szentjénél lévő függönynél van, és a legbelső helységben volt, ugye, amit nem is szabadott látni, a frigyláda, rajta kérubokkal, egymás felé fordított szárnyakkal, és a frigyládában ugye ott volt a 10 parancsolat, aztán később Krónikák könyve beszél arról, hogy bekerült már ide az áron kivirágzott veszélye, a mannás korsó is, illetve Mózes könyvének a tekercseit is ide rakták a frigyláda mellé, tehát itt szerepelt, és ugye azt olvassuk itt Mózes könyvében, hogy ott jelenek meg néked, és szólok hozzád a fedél tetejéről a két kérub közül, amelyek a bizonyság ládája felett vannak, mindazokról, amiket általad parancsolok az Izrael fiainak, tehát az Isten megjelenésének, találkozásának a helyszíne az emberrel. Persze lehet máshol is találkozni, hiszen Isten megszólította nem csak itt a szent sátorban Mózest, vagy Áront, vagy a többieket, hanem máshol is megszólította őket, de mégis ez egy különleges helyszín ilyen tekintetben Istennel való találkozásnak. De a legmeglepőbb, és itt azért raktam be ezt a képet, láthatjátok, hogy mekkora ez az nagyobb, ez az oltár bejáratnál, az égő áldozati oltár, ha megnézitek a Bibliában, tehát ez meg szinte, hát olyan méretarányaiban egy hatalmas, nem egy ilyen kis, hát egy ekkora oltár, az égő áldozati oltár, hát gondoljatok bele, amikor vitték a bikákat, teheneket, és egészben el kellett, az egészen elégő áldozatot például bemutatták. Tehát, ugye miért az áldozatnak van, az áldozati oltárnak van egy ekkora helye? Hát mi a lényege ennek az egésznek? Mit mutat be? Az egész sátor, az egész templom az áldozatról szól. arról az áldozatról, ami hát itt az állatáldozatok csak mutattak előre valakinek, mert fizikálisan nem vették el ezek az embereknek a bűnét, nem ez veszi el az emberek bűnét, ez csak rámutatott valakire, az Isten ama bárányára, aki elveszi a világ bűneit. Tehát tényleg az áldozatok álltak a középpontban, és ugye ezért mondom, hogy nagy téma, csak mozaikok. Mózes harmadik könyve, ugye ha elkezditek olvasni, nem tudom, hogy ki az, aki próbálkozott már vele, és akkor ilyen áldozat, olyan áldozat, amolyan áldozat, vétekért, bűnért, egészen előbb áldozat, meg még ilyen, hála áldozat, meg... Ez nagyon unalmas rész. Nem tudom, hogy ki az, aki élvezi. Vannak egy-kette, jó van, köszönöm. Tehát, igen, ez, és lehet rajta gondolkodni, hogy miért vannak ezek az áldozatok. Ugye galambot, tehát mindenféle tiszta állatokat lehetett bemutatni, erre le van írva. Az áldozatok neve, bemutatás módja utal azok jellegére. Természetes, ha bűnért hozták, az megint vétek bűn. Ugye itt a különbség leginkább abban, hogy szándékosan követte el az ember, vagy esetleg véletlenül történik a bűnelkövetés. Ugye ez egészen elégő áldozatot teljesen elégették, a véres áldozatot, mert van egy ilyen is. Ugye ott elégettek bizonyos darabokat ebből, a megmaradó részt elfogyasztották, vagy voltak olyan események, ünnepek, ahol bemutatták például a véres áldozatot, és a nép fogyasztott el, van, ahol csak a papok fogyasztották el, tehát erre is megvan, ha ott elolvassátok, hogy hogyan, ki, mit mutasson be, hova hintsen, mit kenjen meg, itt láthatók, ezek a szarvak ott fönn, tehát az oltárnak a szarvait meg kellett kenni vérrel, tehát sokféle ilyen dolog volt, és természetesen nem csak állatokat, hanem növényeket is bemutattak, ugye az új gabonából sütött kenyeret, friss gyümölcsöt is, Mózes 5. könyve beszél erről, első kévét, ugye akár a húsvét is egyfajta zsengikből készült, ez egy árpa kenyereket fogyasztottak, ugye az a árpa az a legelső, amit learatnak, és tehát ebből készült ugye a húsvéti kovásztalan kenyér. Aztán ugye a különböző lisztáldozatok, olaj, tömjén áldozatok, amik hát növények, és ezek később már csak kiegészítik ugye az áldozatokat. Itt is lehet mondani, hogy van egy előírás, hogy mit lehet meg, mit ne áldozzanak, illetve hát van italáldozat is, amit megemlít Mózes 4. könyve, itt rendszerint bor fordul elő, tehát a szőlőnek a leve. Ha megnézzük, egy kicsit ugrunk, most bocsánat, ugrok Mózes könyvéből egy másik, amikor már a sátrat fölváltja a templom. Hát teljesen más a salamoni templomnak a kinézete, már nem különböző borítás, hanem hát van egy épület, hogy nézett ki igazán, nem tudjuk, fényképet akkor még nem nagyon készítettek, úgyhogy ezt nem le se rajzolták, tehát ez így nem maradt fönn, csak a leírásban, hogy ugyanazt az elrendezést követi, mint a Szent Sátornál. Van egy udvar, égőáldozati oltár, van egy rézmedence, ugye ez például egy különbség, mert Mózes könyvében nem olvasunk a rézmedencéről így, hogy tartják az állatok, ez csak például a salamoni templomnál van, az érdekesség, nek lehet mondani, és aztán ugyanúgy kettő helyiség van bent a templomon belül, a szentély és a szentek szentje, tehát így oszlott meg, és ha megnézzük, ugye megint csak vissza a mózesi sátorral kapcsolatban elmondottakhoz, itt is azt látjuk, hogy Isten itt lakott benne a salamoni templomban. A felavató imádságban maga Salamon teszi fel a kérdést, hát lakhat-e Isten a földön, hiszen az ég, sőt az egek egei sem képesek befogadni téged, hát még ez a ház, amit én építettem, mondja Salamon. Tehát ennek a háznak nem az a funkció, hogy Isten itt lakik, itt van, hanem miért? Miért volt ez a ház? Találkozás sátra, bizonyság sátra, olvasjuk ugye a sátorral kapcsolatban. És itt pedig arról olvasunk, hogy ez a imádságházának hivatik minden népek számára. Emlékeztek? Salamon, amikor a felavató imádságot elmondja, azt mondja, hogy azt kéri az Isten, hogy ne csak mi, hanem bárki, bármelyik népből, aki ide jön, Uram, és elmondja a maga kérését. Hallgass meg! Hallgass meg! Ez az imádságháza. Egy kis zárójel, hogy nem tudom, hogy ha imádságházának hivatik valami, mi az, amire a legtöbb időt ott kell fordítani? Imára. Na, ha most ezt imaháznak hívjuk, ha időben lemérjük, hogy hány percet fordítunk imádságra, meg beszédre, csak zárója, itt bezárom, jó? Majd mindenki válaszoljon magának, hogy az imaház az imádságháza, vagy prédikációháza inkább, vagy beszélgetésháza, vagy valami más, nem tudom. De hát igen, ez az imádságházának lett számva. Egyébként, ha megnézzük, hogy hogyan folytak a szolgálatok itt az Isten házában, vagy akár a sátornál, tehát azt látjuk, hogy számunkra ma nagyon unalmas lenne az ott folyó Isten tisztelet. Mert hány előadás volt, szerintetek? Hány prédikáció volt? Nem volt. Nincs prédikáció. Áldozatbemutatás van. Eljöttél, és bemutattad az áldozatot az Isten. A pap nem prédikált a népnek. Nem álltak ki, és akkor egymás után a léviták tartották a prédikációt. Igen, Salamonnál olvasunk, hogy volt éneklés, ott a lépcsőkön álltak a léviták, és énekeltek, hívták a népet, de te, mint ember eljöttél, hoztad az áldozatodat, háládat, vagy a bűnért való áldozatodat, bemutattad, és ebből állt. Hogy te mit teszel hozzá? Amikor én először voltam zsinagógában, egy szombati napon, nem felejtem el, még teológus koromban a Dohány utcában, nincs prédikáció, hadd mondjam el, ugye a Tóra olvasás van szombat délelőtt, magyarázat nincsen hozzá, tehát a Tóra meghallgatása van, igen ám, de ez csak 11-től olyan délig, és előtte 9-től pedig egyéni imádság. És úgy tudjátok, hogy milyen kellemetlen volt? Mert leültem, hogy oké, leül az ember, imádkozik. Na de 2 órán keresztül mit tudok én mondani az Istennek? 2 órán keresztül, hogyan? Mit mondjak én? Az hosszú idő ám. És én akkor gondolkoztam el ezen, hogy imádságháza. Hogy nem tudok 2 órát beszélgetni az Istennel. Akkor valami baj van velem. Én erre jöttem ott rá, hogy hú, mennyit kell, hogy változzak. Hogy mennyire távol vagyok az Istentől. Hogy ilyen van bennem, hogy nem öröm vele beszélgetni. Hogy unatkozom akkor, ha nem valakit hallgatok, embert, hanem én és az Isten beszélgetünk. Akkor nekem valahogy belül nagyon változni kell. Uram, segíts, hogy megváltozzak, hogy szeressek veled beszélgetni. Hogy megszeressem azt, hogy veled de jó lenni, beszélgetni. És persze jó hallgatni emberek gondolatait is, de hogy én és az Isten találkozunk, találkozás sátra. Az imádságháza, az Istennel való együttlét sátra. Ugye mi a legjobb az otthonainkban, mit beszéltünk? Nem az, hogy milyen helyiségek vannak, mennyi tárgy van, hanem hogy ott van az, akit szeretünk. Hogy nem egyedül vagyunk ott. És Isten valahol erről akar biztosítani bennünket. Még egy ugrás. Heródesi templom. Ugye ez vannak már ugye úgymond leírások, nem képek, de leírások vannak erről a templomról, hogy nézhetett ki. Ugye a Talmud, meg korabeli leírások is elmondják. Természetesen már itt megjelennek az udvaron belül ezek ilyen különböző kamrák, ha nézitek ezt a 4-et, ott az udvaron belül, a különböző páskamra, tehát az áldozatokhoz való kamrák, amit kibővített Heródes, de maga a templomnak a struktúrája, kinézete, ha megnézitek, ugyanaz. Tehát lényegében nem változik, ugyanúgy követi ezt a dolgot. És hát tudjuk azt, hogy Jézus idejében, tehát a heródesi templomban ki az, aki bemehetett, Hát a templomban nem mehetett be, akkor se senki más, csak a papok. Ugye amikor azt olvasok, hogy Jézus bemegy a templomba, hát tudjuk azt, hogy ő nem ment be a templomba. Tehát magába a templom épületébe ő nem ment be, nem mehetett be. De az udvarba, igen, oda bemehetett, ameddig el lehetett menni az áldozatnak a helyszínére, oda el lehetett menni. És ugye olyan leírások is vannak, Józsefus Flavius meg a többiek, hogy hú, hát aki nem látta a Herodes templomát, az nem látott semmi, még szépet az életbe, tehát olyan pompázatos meg szép volt, de igazán nem ez a jelentősége a Biblia szerint ennek a templomnak, a második templomnak, hanem amit Aggeus prófétánál olvasunk, ugye egy nagyobb lészen második háznak a dicsősége az elsőnél, és miért? Hát ezt már nem teszi hozzá, azért, mert Jézus itt jelenik meg. Ebbe az időszakba jön el. Ez az az időszak, amikor a megváltás megtörténik. És van még egy templom az Ószövetségben, amivel lehet, hogy kevesebbet foglalkozunk, de ez is egy érdekes, hát ezzel is el lehet tölteni rengeteg időt, ha ott a Ezékiel könyvének a végét megnézitek, hogy milyen felépítmény, meg hogy néz ki Ezékiel temploma, hát ha megnézitek a kapuk méretét, meg a stb., valahogy így ábrázolták, így lehetne, szóval elég érdekes formát, meg elég érdekes méreteket lehet nézni. Így összevetést csináltam, még valamikor úgy megosztom most veletek. Tehát ha megnézitek, a sátor 15 méter hosszú, 5 méter széles és 5 méter magas. Hát gondolod, ez a terem mennyi?
7-8.
Na most gondolod, hát körülbelül akkor 5 méter itt.
Igen.
Körülbelül itt, tehát a Szentek Szentjét, ha le akarjuk nézni, akkor körülbelül egy ekkora helyiség, ahol a picsáda van. Nagyon pici. Egyébként maga a sátor is. Tehát amikor ott vagy ennél a maketnél, amit említettem nektek, hogy az ember arra, én ezt nagyobbnak képzeltem. Hát a mi imaházaink nagyobbak, már bocsánat. Tehát, és ez meg olyan pici. Tehát nem is ez a lényeg, hogy mekkora. Nem a méret, hatalmas katedrális, hatalmas, mint az Egyiptomban, amit megtapasztalhatott Mózes, ugye? Meg a nép, hogy mekkora hatalmas, kőből faragott valami. És az Isten azt mondja, nem. De ez is mit fejez ki? Ilyen pici. Hogy ilyen piciként összezsugorodik, lejön emberi formába, és ő lesz az áldozat. Ő lesz az, aki a megváltást hozza, aki a megoldást hozza számunkra, emberek számára. Ugye Jézus és a templom kapcsolata tiszteli a templomot. Attól függetlenül, ami néha ott folyik. Meg is tisztítja. Nem azt mondja, hogy nincs szükség a templomra most, ő azért jött, hogy betöltse, tehát nem eltörölni őt, hanem betölteni az ottani áldozati rendszert. És ezért akarta, hogy ne az emberi dolgok legyenek előtérben az odajövők szeme előtt, hogy hogyan adnak, hogyan vesznek, hogyan váltanak, hanem tényleg legyen ez az imádságnak a helye, a találkozás, ember és Isten találkozásának a helye. És beszél arról is, persze már nem a földi templomról, mondja ezt, hogy romboljátok le ezt a templomot, és én ugye 3 nap alatt felépítem. Ugye a zsidó vezetők nem értették, hogy mit akarsz ezzel mondani, hát Isten káron le akarja rombolni a templomot, hát ezt a gyönyörű templomot. Ugye a tanítványok is, amikor Jézus arról beszél, hogy a templom el fog pusztulni, kőkövön nem marad, akkor ők is azt mondják, hát ez a világ vége. Ez nem történhetik meg. És hát látjuk azt, hogy Jézus a haláláról beszél, itt, ebben az esetben, 3 nap alatt fölépítem, illetve hát tudjuk azt a földi templom megszűnt, hiszen igazán az ottani áldozat, az be lett töltve. Az igazi bárány megjelent. Na de hol van most Jézus? Mert a templom, jó, itt a földön most nincs ilyen templom. A mi templomaink, a mi imaházaink nem a földi szentélynek a, úgymond egy ilyen jogfolytonossága, mert sokszor ezt mondják, hogy hát de igen, a szentélybe sem, stb. Jó, hát de akkor oda be sem mehetünk. Tehát nálunk azért van konyha, én már érzem az illatokat, gondolom ti is. Tehát más. De valahol a lényegnek ugyanannak kéne lennie, amiért ide jövünk. Az nem az, hogy mi jól érezzük magunkat, hanem hogy hozzuk el az Istennek a mi áldozatunkat. önmagunkat. Önmagunkra jöjjünk el. Ugye Krisztus ma hol van? És talán erről lehet délután többet beszélni, mert ez tényleg nekünk adventisták számára egy különleges, sem fontos dolog, hogy nem csak a Földön van szentély, a Biblia arról beszél, hogy valamennyiben is egy szentély. Annak a mintájára készítette Mózes ugye a Földit. És mi folyik most ott? Mi történik a mennyei szentélyben? Valami történik. Krisztus bement oda, de mit csinál ott? Most csak nyitva hagyom a kérdést, és majd beszélgethetünk erről. János a jelenésekben ugye látja Jézust, mint aki ott szolgál. Egyébként van egy hiba ezen a képen, nem tudom, hogy valaki megmondja, hogy mi a képen a hiba.
Szokták mondani, hogy nem kéne főpapi ruhával lennie, de az inkább a földi papokra vonatkozik, aki előbb maga egy kis áldozatot a elengesztelési lapon is.
Igen, stimmt. Mert a főpap is a nagy engesztelési napon, amikor közbe járt a népért, akkor nem a főpapi ruhába jár, hanem a fehér gyorsba, és ha megnézitek egyébként Jelenések könyvét, Dániel könyvét, Dániel is, és Jelenések könyve is jól ábrázolja, jól mondja el, mert fehér gyorsba láttam aranyövvel körülkötve. Tehát, hogy tényleg, ugye hát, ahogy látjuk ott a gyertyatartónál, de ezek ilyen nyuansznyi dolgok mondhatni, vagy hát legalábbis annak tűnik, de ezek a szimbólumok kifejeznek valamit, ugye a tisztasság, tehát a fehérnek is megvan a maga szerepe, tehát azért nem lehet lekicsinyelni ezeket az apró részleteket sem. Na, tehát látjuk azt, hogy Jézus, mint főpap, ott szolgál, közben jár értünk, valami történik, valamelyik ünnep, ugye, amelyik ide van csatolva ehhez a képhez, a nagy engesztelési ünnepnek a képe, ami magába foglalja az egész megváltási tervet. És ennek a folyamata az, ami még ma is tart. Nem tudom, hogy belegondoltatok-e, hogy ugye, a Biblia ünnepek, ha megnézzük ezeket az ünnepeket, ezek az ünnepek, ezek ugye bemutatják az egész megváltást, és igazán mindegyik nyitva van. Ha nézzük a húsvét ünnepét, Jézus ott elmond valamit, ugye ott több pohárral fogyasztottak, és azt mondja, hogy nem iszom, addig, tehát ott még, tehát a húsvétnál még Jézus nem zárja le ezt az ünnepet, ennek a jelképe még tovább él. Tehát magyarul ez még ránk is vonatkozik, tehát még ez az ünnep nincs lezárva. Pünkösd, vajon ránk vonatkozik? Mondd-e valamit ma? Hát a mai embereknek nem mond semmit, mert hosszú étvége, legfeljebb ennyit mond, lehet menni. Na te keresztények számára mondd-e valamit a húsvét ünnepe? Biblia olvasó ember számára a húsvét, a pünkösd ünnepe. Hát sőt, a második pünkösd, bocsánat, tehát erről meg kell emlékezni, hát minket fog betölteni a Szentlélek ezzel a késői esővel, nem? Hát ezt várjuk, hogy ti fogtok profétálni, nem tudom melyik között fog profétálni, meg álmokat látni, de ezt írja a Biblia. Én ezt várom leginkább, nem a nyomorúságot, mert a nyomorúságot megelőzik ezek a képek. Én inkább gondolkozom azon, hogy vajon Isten engem hogy fog használni. Hogy tud majd használni? Na de ahhoz, hogy ott használni tudjon, előtte kell valami, nem? Hogy akarsz futni a lovagokkal, kérdezi ott a prófétánál, ha most nem bírod a gyalogokkal. Ha most nem töltesz a Szentlélek olajából, nem tartalékoz, hogy akarsz majd akkor tapasztalatokhoz jutni? Tehát igen, a késői eső itt van. Nagy engesztelési nap. Vajon mi adventisták megemlékezhetnénk erről a Biblia ünnepről? Vagy ez lezárult, úgy, ahogy van? Hát most folyik egyrészt, másrészt. A sátánnak a pusztába való az 1000 év, meg ez, tehát egy csomó minden még hátra van. Beteljesedett a bárány áldozata, odáig rendben van ez az ünnep. Na de a többi rész, ennek az ünnepnek a mondani valója, persze nincs hagyománya a mi egyházunkban sem ennek, hogy erről megemlékezzünk, hogy megálljunk. Ugye egyébként nagy engesztési ünnep volt az az ünnep, hogy ma is zsidóságban az az ünnep, ami a legszentebb, a szombatok szombatjának mondják. Kötelező bőjt van kiírva. Tehát a Bibliában egy olyan nap sincs úgy kijelentve, hogy na ezen bőjtölni kell, de a nagy engesztelési nap az ki van jelentve. Ezen bőjt, még ha szombatra esik akkor is. Mert ez a nap olyan, hogy az életed függ ezen a napon. Közben jár érted valaki. Ez a legkomolyabb nap. Ilyenkor ugye a fehér halotti leplet kitlit veszik föl a zsidók, úgy mennek a zsinagógába. Hogy lehet, hogy nem jövök haza élve. Az életem függ ezen. Vajon nekünk nem kéne egy kicsit, most bocsánat, ilyen kérdéseket teszek föl, hogy milyen időben élünk? Nem egy ilyen komoly időben élünk? Ha ez zajlik, akkor nekünk nagyon el kéne gondolkodni, hogy mi lesz az én sorsom, mi lesz az én életemmel. Nagyon kéne, hogy keressük az Istent és az ő kegyelmét. Ugye azt olvasuk, hogy a Jelenések könyvében ott ugye a királyi szék, erről olvasuk a bibliatanulmányban és a 24-vén ott van a trónszék körül. Ugye megnyilatkozik az Isten temploma, mondja a 11. fejezet a mennyben, megláthatik a szövetség ládája a templomában. Ugye minden fókusz hova irányul, szentek szentje, a legszentebb hely, ahol az Isten megjelenik. A frigyláda, a törvény. Hát az utolsó időben erre mutat rá, mind erről tanultunk itt a Isten pecsétje, fenevad bélyegek kapcsán ugye az elmúlt héten is. Tehát láttuk ezeket a Jelenések könyvében. Illetve, hogy lesz-e templom az Újföldön? Ugye 21. fejezetben azt írja, hogy templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. Tehát van-e ott épület, vagy lesz-e egy olyan templom az Új Jeruzsálemen belül? Azt írja János, nem tudjuk egyébként, mert az Új Jeruzsálem is egyébként egy nagyon, tehát ha megnézzük, egy nagyon érdekes helyszín, ugye ha kiszámolták, hogy olyan 600, nem tudom hány kilométerszer, és magasságra is annyi, na most 600 kilométer magas, azt tudjátok, hogy kilóg a bolygóról, eléggé. Tehát a repülők járnak olyan 10 kilométer, hát... Most gondoljatok bele, 600. Mit akarunk? Hova? Hát ez túl lóg. Tehát ezek szimbólumok. Nem tudjuk. De nem is ez a lényeg. Hanem, hogy az Isten ott lesz. És amivel én szeretném most zárni, ezt a mozaik képet a szentéről, meg egy picit így az áldozati rendszerről, amit hoztam, gondolatébresztőnek, vagy beszélgetésindító, vagy nem tudom, meg egy-két érdekesség, hogy érdemes ezen gondolkodni, hogy bár azt mondjuk, hogy ma nincs konkrét templom, de azért van. Mert az Isten azt mondja, hogy a gyülekezet az egy élő templom kell, hogy legyen. Az a hely kell legyen, ahol az Isten meglátszik. Nekünk ehhez kéne fölépülni. Ugye lelki áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Én ezzel az igével szeretnélek bátorítani benneteket arra, hogy ugye Mózes könyve azt mondja, üres kézzel ne jelenjen meg senki. Hanem hozzuk el önmagunkat, mint élő áldozatot. Mint a ti ókos istentiszteteket, mondja a római levélben Pál. Hogy a ti testeteket, a ti életeteket szánjátok oda az Istennek. Nem bárányt kell oda szánni ma. Nem a pénzünk kell az Istennek. Nem a különböző dolgok. Mi kellünk neki. Isten segítsen ahhoz, hogy oda tudjam magam adni, oda tudjuk magunkat adni neki, teljesen. Ne csak félig meddig, ne csak fél szívvel, hanem teljes mértékben. Én hívlak benneteket egy csendes imádságra, és aztán akkor egybe énekeljük el a befejező éneket. Álljunk föl! Úr Jézus Krisztusunk, hozzád jövünk, és szeretnénk megköszönni azt, hogy amikor ma itt arról a helyről gondolkodtunk, vagy beszéltünk, amit te itt a Földön bemutattál Szent Sátor Salamon idejében, Heródes idejében, második templom idejében. Az áldozati rendszer, amiben a megváltás üzenete úgy be van csomagolva az ünnepekbe, és mindenbe, hogy te szeretnéd bemutatni, hogy mennyire kegyelmes és szerető Isten vagy, aki nem fordultál el a bűnbe esett világtól, tőlünk bűnös emberektől, hanem te jössz és megkeresel, és arra vársz, hogy találkozzál velünk, hogy együtt legyél velünk. Köszönjük azt, hogy ez a terem, ahol mi most vagyunk, ez egy erre a találkozásra felszentelt hely lehet. És olyan jó lenne, ha itt Fehérvár csurgon is, de mindenütt a világon ezek a helyszínek megtelnének, és nem kiürülnének, mint ahogy ott a videóban láttuk, hanem megtelnének olyanokkal, akik téged keresnek. És üsszük azt, hogy elhozod azt az időt, amikor kitöltöd a te lelkedet ránk, és tudunk invitálni még erőteljesebben másokat te hozzád, hogy élő templomod lehessünk. De szeretnénk ezt már most is megtenni. Úr Jézus Krisztusunk, így jövünk hozzád, és azt szeretnénk kérni tőled, hogy segíts mindannyiunkat, hogy ne csak félig meddig, hanem teljes egészében oda tudjuk magunkat szentelni neked, önmagunkat áldozni a te oltárodra, minden időnket, energiánkat teljesen neked szánni. Köszönjük azt, hogy nem sokára fizikailag is együtt lehetünk veled, és kérlek, segíts, hogy egyikünk se hiányozzon arról a mennyei találkozóról sem. Amen.